Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. 2013-ban megkapta élete nagy lehetőségét. Főszerkesztőnek hívták a Forbes-hoz, amelyet Magyarországon is el akartak indítani. Voltak kétségei. Nem volt biztos abban, hogy bölcs dolog itthon elindítani egy új lapot. Aztán belevágott, és az újság immár 6 éve működik nagy sikerrel. Több mint 17 ezeren olvassák hónapról hónapra. Menő dolog lett a Forbes, a különböző listái pedig hivatkozási alapok. A csendes, introvertált újságíróból eközben kemény munkával remek előadó vált. Ezt legutóbb már 1000 ember tanúsíthatta a Forbes rendezvényén. Most pedig ismerkedjetek meg a műsor szponzoraival, aztán pedig következik Galambos Márton.
A Felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Ez most tulajdonképpen egy születésnapi interjú. 2013. november 7-én indult el a Forbes. Azt meg tudod mondani, hogy ez alatt a pár év alatt te mennyit öregedtél?
6 év alatt? Én 6 évet öregedtem, azt hiszem.
Ez nem olyan, mint a színházigazgatók esetében, hogy minden év duplának számít?
Az első év számíthat duplának vagy triplának.
Te 32 évesen lettél a Forbes főszerkesztője. És azon gondolkodtam, hogy amikor valaki egy ilyen patinás lap főszerkesztője válik ennyire fiatalon, de lehet, hogy ez az én csökött gondolkodásom, nem lesz egy picit rossz érzés is az emberből, hogy tulajdonképpen csúcsra értem. Mi jöhet még ezután, ami ennél feljebb van? Innen már csak lefelé megy, nem?
Nem, ezt egyáltalán nem éreztem 32 évesen, mert azt éreztem, hogy nem csúcsra értem, azt éreztem, hogy egy jelentős hegyet kell megmásznom. De még konkrétabban inkább azt éreztem, hogy kilöktek a színpadra, és felkapcsolták a lámpákat, és azt mondták, hogy akkor táncolj, és én minden erőmmel igyekeztem táncolni. Az első éjszakák nagyon hosszúak voltak. Elég tapasztalatlan voltam abban, hogy hogyan lehet összerakni egy újságot, és ezzel még mások is így voltak a szerkesztőségben, és akkor ezt lassan és utolsó pillanatban csináltuk. Elképesztő küzdelemmel elküldtük az első számot a nyomdába, és kizártnak tartottam, hogy mindjárt küldjük a következőt. Tehát nem, ez nem tűnt reálisnak, hogy ezt az egészet most havonta mindig újra meg kell csinálni. Elmentünk a nyomdába, az első egy évbe, két évbe szokás volt, kimentünk a nyomdába, és akkor megnéztük, hogy jók-e a színek. Ezt valahogy a tulajdonos mondta, hogy ezt így érdemes, és akkor Vácra jártunk, kiautóztunk szépen, és megnéztük, hogy jók a színek, meg jól nyomják-e. Sok értelme azt hiszem nem volt, de volt egy ilyen rítus benne, vagy volt jó hangulata. Megnéztük, szuper, működik, rendben, sóhajtottam, hétvége volt. Csörög a telefon, Péter Barec, ő az egyik tulajdonos. Mi a fene van? Miért hív? Fölveszem. Márton, angolul beszélünk, ennek a dupla oldalas hirdetésnek mindkét oldalán ugyanaz van, ez direkt van így? Nem, az nem lehet, mondom magamban, és tudod, eszeveszettem, veszem elő a nyomdából elhozott ilyen furcsa íveket, és hát igen, az utolsó éjszaka annyira fáradtak voltunk a tördelővel, a művészeti vezetővel, hogy beraktuk a két oldalas hirdetésbe, A oldal, egymás mellé. Úgyhogy szerencsére nem ragasztották össze az újságot, azt a részt az be kellett zúzni, ez egy extra költség volt, újra kellett nyomtatni.
A tulajdonos lenyelte mindezt, vagy azért a telefonba dohogott egy kicsit?
Nem, Péter fantasztikus ember, ez az egész újság azért is nagyon jó, mert ő egy szuper csávó.
Mikor tudtad mindezt? Tehát, hogy na megérkeztem. Rögtön az első beszélgetéskor?
Nem, akkor elég szkeptikus voltam, hogy kik ők, mit akarnak, meg hát 2013. Ugye akkor abba ülünk, hogy válság van még mindig, vagy nem tudunk kijönni ebből a válságból, nyomtatott sajtóterméket indítani. Ez a külföldi licenc, ez is egy olyan gyanús dolog volt, mert nagyon sok külföldi licencben olyan hülyeségeket csináltak itthon, tehát ez egy olyan veszélyes terep is lehetett.
Volt olyan stádium, amikor majd nemet mondtál?
Egyáltalán nem volt ilyen, nem. Ez végig egy ilyen elég egyenes folyamat volt. Ez biztos, hogy Péteren is múlt. Tehát leültünk beszélgetni, és láttam, hogy megvan a kémia, meg ez jól működik. Fantasztikus érzés volt megírni a pályázatot, nagyon jó érzés volt az egész, hogy benne vagyok ebbe a poolba, már nekem az is egy ilyen nagy öröm volt.
Akkor mit tett óvatossá? Mert úgy tudom, hogy a szerződésed például több kitételt tartalmazott, így van, nevezetesen, igen. Hogy azért sok forgatókönyvvel számoltál. Mi lesz a fél év múlva, egy év múlva, két év múlva bedől a sztori.
Igen, igen. Azt tett óvatossá, hogy van egy óvatos természetem, és láttam már ilyet korábban, tehát láttam újságíróként, hogy valaki elmegy főszerkesztőnek egy másik újsághoz, aztán meg se jelenik az újság, mert meggondolja magát a kiadó. És igen, ilyen reálisan, óvatosan felmértem a helyzetet, és akkor ezt még így hozzátettem, de valószínűleg a szemem csillogása közben elárulta, hogy élek halok a dologért, és egyáltalán nem lesz gond, hogyha hétvégén kimegy alólam a föld, akkor én utána vissza fogok kapaszkodni, és mindent megteszek.
Szerinted el lehetett volna ezt?
Szúrni.
Isten igazából szúrni. Tehát Forbes, ilyen franchise-a.
Ez egy teljesen jogos kérdés szerintem, és ebből én nem... Én ezt viszonylag reálisan látom. Tehát van Csehországban és Szlovákiában is Forbes, más a főszerkesztő, más típusú újság, és ott is jól megy. Hogy el lehetett volna szúrni, igen, el lehetett volna szúrni. Tehát azért rosszul ezt lehet csinálni.
Hogy lehet ezt rosszul csinálni?
Hát unalmas újságot csinálni, vagy komolykodó újságot csinálni, vagy luxus újságot csinálni belőle, szóval, hogy ez a tulajdonoson múlik szerintem, hogy van-e benne szándék arra, hogy valódi tartalmat és minőségi tartalmat hozzon létre, vagy valahogy úgy gondolja, hogy megvan a licenc, aláteszünk valamit, oszt jó lesz. És ez az oszt jó lesz, ezt valahogy sokan gondolják.
Ezért mondtad azt az egyik interjúban, hogy amikor volt egy kvázi interjú veled, tehát hogy elvállalod-e vagy sem, azt mondtad, hogy akkor jöttél rá arra, hogy minden okkal történt az addig életedben.
Hát ez ugye ez ilyen visszafelé magyarázás, de tényleg így éreztem. Ennek Péter személyiségéhez talán nincs sok köze. Én éltem egy évet Amerikában, kétszer egy évet Berlinben, voltam havilapnál a Kreatívnál, voltam heti lapnál a Figyelőnél, és voltam hír oldalnál, az Origónál. Többé-kevésbé 3 éveket, ilyen 2,5-3 éveket mindenhol. Tehát magamba gyűjtöttem egy csomó tapasztalatot, ami itt nagyon jól működött. De én is idevaló vagyok, tehát amikor bekerültem az Origóhoz, az nekem egy jelentős küzdelem volt. Az nem volt igazán nekem való egy híroldal szerkesztése, egy gazdasági rovatnak a szerkesztése. Egy üzleti magazinnak a vezetése az nekem való nagyon.
Több embert is megkérdeztünk rólad, és volt egy visszatérő dicséret, de ezt nem is én fogom most elmondani, hanem hallgassuk meg inkább az egyik kollégádat, Zsiborás Gergőt, ő jön.
Igazából, ami nekem szerintem nagy erőssége volt, amikor kezdtük, és azóta is, hogy iszonyatosan jól rakta össze a csapatot. Nagyon különböző hátterű, különböző életkorú, különböző tapasztalatokkal rendelkező emberek dolgoznak itt együtt, és nem nagyon vannak beilleszkedési gondok. Tehát, hogy aki ide jön, tök mindegy, hogy honnan, vagy mit csinált előtte, de hogyha Marci úgy érzi, hogy a csapatban jó lesz, azok azért nagyon gyorsan beilleszkednek és felveszik a ritmust, és elég egy irányba húzzuk ezt a szekeret. családbarát a cég, tehát ugye nagyon emberi. És ezt a karakterét úgy is meg tudta tartani, hogy most már azért maga a szerkesztőség is nagy.
Megkérdezve rólad embereket, többen azt emelték, hogy nagyon jó közösségépítő vagy. És ebben szerintem ez volt egy picit a kulcs ebben a mondatban. Nekem ez volt a legfontosabb. Azt hogy kell jót csinálni?
Ezt nem tudatosan csináltam. Nagyon jól esik ez a mondat. És mostanában megélem, és ez egy új élmény, hogy milyen fantasztikus ajándék, hogy én felépítettem egy szerkesztőséget, és mennyire jó érzés, hogy ők ilyen jó fejek. És valóban van egy közösség a szerkesztőségben. Hogy ezt én hozhattam össze, az nekem egy ilyen rácsodálkozás, hogy na hát, hogy ezt hozta nekem az élet, és hogy én ezt csinálhattam, és csinálhatom, és benne vagyok, szóval ez igazi öröm.
Te jó emberismerő vagy ebből fakadóan?
Valószínűleg igen, és szívesen is csinálom így aztán. Tehát szívesen készítek állásinterjúkat, és vannak jó megérzéseim emberekkel kapcsolatban.
Mellé nyúltál már, de igen. Úgy rendesen?
Igen, igen, igen. Igen, és ennek örülök, mert ha 6 év alatt egyáltalán nem nyúltam volna mellé egyszer sem, akkor itt valami gyanús lenne, tehát az már túl szép. És örülök, hogy megvan ez a tapasztalat, élmény is, hogy a szokásos módon azt éreztem, hogy én akkor tudom a tutit, és akkor kiderült pár hét hónap után, hogy egyáltalán nem. Tehát hogy teljesen benéztem.
Emberi szempontokból, ugye? Úgy ott hibázott a történet.
Felvettem valakit, akit nem kellett volna felvennem.
A közösség szempontját nézed ilyenkor legelőször, magyarul, majdnem, hogy fontosabb az, hogy abban a közösségben ő tökéletesen tudjon működni, mint sem az, hogy milyen újságíró. Természetesen nem azt mondom, hogy amatőrt kell fölvenni, de lehet, hogy egy picivel gyengébb újságírót is el tudsz fogadni annak árán, ha tökéletesen kiegészíti ezt a közösséget.
Az biztos, hogy az újságírás tanulható, gyorsan tanulható, különösen valaki tanulni szeretné. Az, hogy ki milyen ember, milyen a hozzáállása, az nem tanulható.
Azért a te egyik legfontosabb hívószavad, tudomásom szerint, azért mégiscsak a hitelesség. Tehát te nagyon fontosnak tartod, hogy a lap, a produktum, az hiteles legyen. Mi történik akkor, amikor ez csorbát szenved? Azt te hogy éled meg belül?
Hát akkor elnézést kérünk. Tehát akkor kitesszük, hogy elnézést, csorbát szenvedtünk, itt és itt.
Az például nem alvásokkal jár nálad?
Nem.
Nem?
Nem, ezek az egyértelmű helyzetek, azok nem járnak nem alvásokkal meg. Tehát ha hibázunk, és tudjuk, hogy hibáztunk, akkor csak kitesszük és elnézést kérünk. Igen, az rossz, ha én hibáztam. Igen, tehát ha
az rosszabb, mint mikor a kollektíva, nem?
Igen, igen. Amikor, tehát ha egy kollégám hibázik, akkor tudom azt mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Meg tudjuk beszélni, hogy akkor itt mi volt a hiba, ha ő normálisan reagál rá, akkor nekem ebben már olyan sok dolgom nincs is, és aztán kitesszük és elnézést kérünk, az épít egy márkát egyébként.
Már milyen értelemben?
Hát, hogy hitelessé válik tőle a márka.
Azáltal, hogy képes az önkorrekcióra.
Abszolút, igen, és meg a transzparenciára.
És amikor te tévedsz?
Hát akkor ugyanez van, akkor azért jobban el tud csuklani a hangom.
Tehát ki előtt?
Hát a szerkesztőség előtt, persze. Az nehezebb.
Azt például te döntöd el, és ez nyilván arányérzék és ízlés kérdése, hogy meddig megy el az ember, egy főszerkesztő, hogy megvegyék miatt a lapot. Például az előttünk lévő legutóbbi lapszámban készül szerintem Vekeri Tamással az utolsó interjú. Na most egy bulvárlap fejével gondolkodva azért ezt lehetőség szerintem meg lehetett volna finoman szólva zenésíteni.
Ó, igen, persze, de hát nem. Igen, ez arányérzék és ízlés kérdése, és ez szinte nem is volt kérdés, hogy nem, hát megírjuk a hírt, megírjuk, hogy nálunk jelent meg az utolsó interjú, de külön megbeszéltük az online szerkesztővel, hogy nem a szokásos módon sárgával kiemelve, hogy a friss újságba meg tudod venni, tehát visszafogtuk magunkat ebbe, még a szokásos ilyen ajánló szövegeket sem raktuk bele. Ilyenkor teljesen evidens, hogy közel sem ér annyit. Könnyű ilyen túlkapásokat tenni, amikor az ember az elején van és nagyon akarja.
Te tettél ilyeneket?
Biztos volt, nem tudom, lehet, hogy volt, nem most keresek, hogy emlékszek-e ilyenre. Tettem ilyeneket, igen. A Manna Szappanos címlap. Az nem tudom, neked megvan-e?
Nincs sajnos.
Az egy, az egy jelentős hiba volt. Ráadásul úgy történt, hogy az eléggé az elején volt, talán 14 lehetett, lehet, hogy 15, és nem voltam ott a címlap fotózáson. És készült egy sötét, komor címlap. És azt mondtam, hogy ezt fotózzuk újra. Akkor viszont készült egy olyan címlap a Manna Szappan alapítójáról, ami egyáltalán nem ő, beletettük őt egy rikító szűk ruhába, amiben ő egy nő, soha nem vette volna fel. Nem tűnt fel, nem vettem észre, ő is belecsúszott, ő se szólt, hogy ez egyáltalán nem én vagyok, és itt most valami hülyeség történik. És aztán kiment, és nem, hogy is mondjam, hát nem dölt össze a világ, hát megyünk tovább. De visszatekintve ez egy hiba volt, és ez egy túlkapás volt. Hát valami harsányat akartam. Megkaptam, csak lett ára.
Amikor összeállítottok különféle listákat, aminek az már nagy hagyománya van, és nagy presztízse van, például a Forbes befolyásos emberek listáját, sikerlistáját. Ezek hogy dőlnek el? Mert szerintem ez mindig egy ilyen boszorkány konyhának tűnik kívülről.
Nem. Mi nagyon transzparensek vagyunk a listáinkkal kapcsolatban, tehát még leírjuk, hogy milyen módszert adunk, és úgy dolgozunk. A legfontosabb listánk, a leggazdagabb magyaroknak a listája, ott a hülyeségig ragaszkodunk a módszertanhoz. Tehát, hogy azt úgy kaptuk az amerikai szerkesztőségtől, azt úgy csináljuk, és ezt így szoktuk megírni az erre a listára felkerül emberekre, akik időnként le akarnak róla kerülni. Most már egyre ritkábban, mert ezeket a harcokat megvívtuk, ezeket az ügyvédi levélváltásokat, ezeken túl vagyunk.
Ezek kemény harcok voltak?
Időnként igen. Ugye a kemény harc az belül éled meg keménynek, de volt idő, 14, amikor Simicska Lajos sajtósának azt mondani, felhívni, hogy rajta van a listán, az egy kemény telefonhívás volt. Az, hogy egy év múlva ugyanaz a hívás már egyáltalán nem számított, az egy másik kérdés, és mindig vannak Simicska Lajosok, és ezeket a telefonhívásokat, vagy e-maileket ki kell küldeni, meg kell írni. Aztán
ezeket te küldöd és intézed el?
A Simicskás élményt azért meséltem, mert azt én csináltam. A listák szerkesztését Zsiborás Gergő csinálja ma, és most már van egy csapata is hozzá, és az e-maileket is ő küldi ki. Most már az első ilyen telefonokat, ügyvédi levélváltásokat, és ő intézi ezeket, megbeszéljük.
Ez hogy alakult ki, hogy nem a főszerkesztő az, aki megy elől, faltörőkosként konfliktusokat vívva?
Nagyon sokáig, talán ez az első év, amikor azt kértem a Gergőtől, hogy kezelje ezeket ő. Kezeltük sokáig együtt, és az egy fontos felismerés, hogy nem csinálhatok mindent én, sőt, egyre kevesebb operatív dolgot szabad nekem csinálni. Amikor elkezdek operatív dolgokat csinálni, akkor mostanában felvillan egy lámpa belül, hogy most mi más nem csinálok az igazán fontos dolgokat, és hogy kinek kéne ezt valójában csinálni.
De egy ilyen típus, aki én úgy veszem észre, hogy általában véve konfliktus kerülő, könnyen vívja meg újságíróként, vagy adott esetben vezetőként, amikor egy nagyhatalmi pozícióval szemben kell pozícionálni magát és a lapot?
Újságíróként könnyen. Én valóban egy konfliktus kerülő alapszemélyiség vagyok, de ha rajtam van az újságíró sapka, akkor teljesen feladatomnak érzem, és tehát, hogy azt érzem, hogy szerepen belül vagyok, hát itt nekem ez a dolgom.
Mondasz egy példát, ami, ha nem is azt mondom, hogy vérre menő konfliktussal járt, de azt mondod, hogy na azért ezt magánemberként biztos, hogy nem tudtam volna ilyen eréllyel, szívossággal, harciassággal megvívni.
A legnagyobb konfliktusok a gazdaglista környékén voltak, tehát ott akkor burkolt fenyegetések, jelentős, ilyen hosszú ügyvédi levelek, mindenfajta.
A burkolt fenyegetés alatt mit kell érteni?
Az ilyen ügyvédi ijeszgetéseket, hogy akkor így perelünk, meg úgy perelünk, meg ezt fogjuk, meg azt. Tehát ez része a játéknak, ez ilyenkor egy játszma.
Egyszer se ijedtél meg?
Ó, dehogy nem. Hát dehogy nem. Hát aki, ugye az a bátor ember, aki nem ijed meg, az inkább vak, mint bátor. Az a bátorság, hogyha az ember megijed, de pontosan tudja, hogy mik a lehetőségei, mi a reális körülmény, mi az, ami csak ijesztgetés, és akkor ezt a helyén lehet kezelni.
Te meddig tudsz elmenni ijegységben? Tehát kapsz egy ilyet, akkor mi a teteje vagy mélypontja az ijegységnek?
Kívülről semmi. Hát kapok egy ilyet, és akkor next step.
Környezetet, feleséged, gyerekeid nem veszik észre, mondjuk aznap, mikor hazamész?
Biztos észreveszik. Ha stresszes napom van, akkor, és nem is egy napon, hanem hetem, több hetem, azt biztos, hogy hazaviszem, igen.
Azért a motivációs előadásokat is olyan értelem, hogy színpadra állsz és beszélsz, úgyhogy most Bujja Imrét fogjuk meghallgatni, akinek tanácsát és segítségét kérte az ügyben.
ami nála egy kihívás, mert mindenkinél van szerintem kihívás, és ezen dolgoztunk is. Marci alapvetően úgy érzem, hogy egy introvertált ember, aki nem szeret úgy hangosan beszélni, nem szeret nagyon harsány lenni, és a helyzet az, hogy minél nagyobb a színpad, minél nagyobb a közönség, annál inkább fontos egy kis extra energia, lendület.
Egy introvertált ember, aki egyébként fél attól, hogy szerepeljen, hogy lesz hirtelennyiben olyan, hogy elkezdi mindazt élvezni?
Hát az Imre nagyon jól érzi, hogy bennem van egy csendes, egy visszahúzódóbb én, és ezt én a családomban, a baráti társaságomban így is élem meg. Tehát ez nem fordul elő, hogy én azt mondom, hogy ne is hallottátok azt a viccet, és akkor mindenki felén fordul, és óriási nevetés a vége. Ez nem én vagyok. Ennek ellenére már egészen fiatalon öröm volt nekem, hogyha kiállhattam egy konferencián, és moderálhattam, élveztem ezt a helyzetet.
Mit szeretsz benne?
A színpadi kérdezésben az a legjobb, ami az újságírásban is. Ha bemegyek valakihez egy interjúra, és bekapcsolom a diktafont, akkor ott én vagyok a főnök. Azt kérdezek, amit szeretnék, akkor kérdezek vissza, amikor szeretnék, és én határozom meg a kereteket. Azon belül persze tud mozogni, és ez elég nagy szabadság, de mégiscsak valahogy az enyém a sztori. És ugyanez van a színpadon is, csak még élesebb, és ott ül a közönség, és reagál. És ennek a lendülete vitt nagyon sokáig, és aztán, amikor ennek a lendülete már nem vitt tovább, akkor ott jött be Imre, meg jöttek be mások is, és mondták, hogy mit csináljak, hogy tovább menjek, és azt az introvertált énemet, azt ott a színpadon ne éljem meg. Sokszor volt olyan élményem, hogy felléptem a színpadra, és megütött a tömeg. Az mint egy ilyen, tényleg mint egy ütés a mellkasodon. Kinézel, és ott ül 200 ember, 500 ember.
És az nem bénít?
De, bénít. Hogyne. Hú. Ezért fontos, hogy mielőtt az előadások történnek, én mindig fölmegyek a színpadra, kipróbálom a hangot, megnézem, milyen a fény, beleállok a helyzetbe, akár be is csukom a szememet, és elképzelem, hogy most ott a tömeg. Nyilván az elején ez újszerűbb élmény volt, és most már ismerem, most már tudom, hogy milyen útra lépek rá.
Hát meg már azt is tudod, hogy mi a megoldó képlet, mert úgy tudom, hogy tartod még jó szokásodat, hogy egy pohár pezsgőt azért egy ilyen színpadra lépés előtt bedobsz. Ez így van?
Nagyon sokszor, de mostában nem szoktam egyébként, de én éveken keresztül valóban így csináltam, hogy egy pohár pezsgőt megittem a színpadra lépés előtt, abból a gyakorlati felismerésből, ami valahogy véletlen alakult ki, mert egyébként egyáltalán nem vagyok egy ivó ember, hogy viccesebb vagyok, hogyha megiszom egy pohár pezsgőt.
De ezt a közönség is így érzi, nem csak te.
Igen, szerencsére a közönség is így érzi, igen.
És tovább nem mentél, tehát kettő vagy három?
De volt, amikor kettőt ittam, és az nagyon küzdelmes volt. Hát akkor viszont nagyon kellett figyelni, hogy itt nem szétesni, és akkor meg megtanultam, hogy nem, hát a két pohár pezsgő az már nem működik a színpad előtt.
Aki ennyire nagy elánnal teszi azt, amit tesz, és szerintem te ez a típus vagy, arról eszembe jut a Philip Rothnak az egyik regénye, ami úgy szól, hogy kiégés, ebben a nagy színész egyszer csak föl kell, és azt érzi, hogy nem tud többet színpadra lépni. Te nem félsz ettől?
Mindenki elfárad. Van, aki egy év után, van, aki három év után, van, aki hét év után. Tehát olyan nincs, hogy minden nap ugyanazzal a lendülettel kelsz fel. Ugye most 2019 van, 2019 januárjában, tehát ez év januárjában nem dolgoztam. Kaptam egy hónapot, és igazából az a hónap az inkább 6-7 volt.
Amikor a szerkesztőség közelébe sem mentél?
Egyáltalán nem, tehát én semmiről nem tudtam.
Hányszor volt olyan, hogy elővetted a telefont, és azt mondtad, hogy na, akkor fölhívom a Zsiborást, hogy mi a helyzet?
Ó, nem, én ebben jó vagyok, ez nekem könnyen megy. Tehát ilyen szempontból, ha elhatározom, hogy most az a mondás, az a helyzet, hogy én nem foglalkozom alappal, akkor én nem foglalkozom alappal.
Nem is érdekelt, hogy mi lesz az a havi címlap?
Hát de megbeszéltük előre, hogy mi lesz az a havi címlap. Tehát egy hónapra könnyű elmenni úgy, hogy azért előre szabályozod azt, ami ugye a nagy kérdés. De volt egy csomó minden, amit eldöntöttek ők maguk, és az jó is volt úgy.
És akkor mit csinál egy főszerkesztő 6 hétig?
A legnagyobb élményem az volt, hogy elkezdett gyönyörűen esni a hó, és akkor délután volt, és azt gondoltam, hogy akkor most elmegyek sétálni, mert nagyon szépen esik a hó. Úgyhogy elmentem sétálni, fönt voltam a várban, akkor bemegyek a galériába, hát olyan rég voltam talán gyerekként, és akkor ott megéltem egy ilyen, megint csak egy nagyon nagy ajándékot, hogy milyen hatással voltak rám azok a festmények egyszer csak. És csináltam mindenféle mást is, ami még maradandó, és nagyon örülök neki, hogy leültem, talán kétszer egy nap volt, de több órás beszélgetéseket, 3-5 órás beszélgetéseket folytattam a szüleimmel, és felvettem videóra. Megkérdeztem tőlük, hogy meséljék el az életüket, megkértem őket, hogy meséljék el az életüket. És akkor az nagyon jó érzés, hogy van egy ilyen videó a gyerekeimnek, az unokáimnak, meg nagyon érdekes is volt.
Megtudtál sok olyat édesanyádról és édesapádról, amit mondjuk korábban nem sejtettél?
A sok és a nem sejtettem az erős, de voltak új élmények, igen.
Ez nem megrázó egy embernek 30-valahány évesen?
Ó, nem. Nem? A megrázó ezzel kapcsolatban a sokkal később és a haláluk után. Az megrázó, mert akkor már nincs lehetőség az interakcióra.
És ilyenkor mer kérdezni egy fiú minden gáttalanul, amire kíváncsi, és amiről úgy gondolja, hogy ja Istenem, meg kell kérdezni, mi lesz, ha már nem lesznek?
Én mertem, igen. Tehát, hogy ebben a helyzetben ez simán benne volt, igen, hogy akkor ez itt az alkalom arra, hogy feltegyek kérdéseket, persze.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó Hungária.
Most pedig meghallgatnánk, hogy te személyesen miből és hogyan inspirálódsz. Tudsz mondani nekem erre egy példát, hogy mi az, ami téged úgy lendületbe hoz?
Az új feladatok. Most a könyvkiadás nagyon, nagyon inspirál és nagyon izgalmas. 3 könyvet adunk ki, és ez nagyon új helyzet nekem. És a csapat és a fiatal csapat is nagyon inspirál.
A fiatalok milyen értelemben? Frissebbek?
Hát, hogy ők most már azért 15-20 évvel fiatalabbak nálam, tehát ők egy másik generáció.
A szemléletmódjuk más, a reakció idejük, ezt el tudod nekem valamilyen szinten mondani, érzékeltetni, hogy néz ki mindez?
Én nagyon élvezem, hogy bejönnek és megosztják a gondolataikat. És akkor ott valami friss és más történik, és még nem csinálták ezt 10-szer, még nem csinálták 5-ször, 100-szor, most csinálják először, és tudod, tehát ha valaki először nyúl valamihez, annak más az íze. Más a hangulata.
Azt mondod, az új feladatok, a te, mondjuk úgy vezetői vagy személyes életedben, ami még ránk tartozik, mi az a feladat, ami úgy ott lebeg a szemed előtt, kvázi bakancslistaként, hogy azt mondod, na az még nagyon inspirál, azt még meg akarom csinálni.
Mi most egy cégépítésben vagyunk, egy kiadóépítésben vagyunk, és egyre több lábunk van, hogyha ezek a lábak egyre biztosabbak, hogyha úgy tudunk építkezni, hogy közben a céges kultúra, a szerkesztőségi kultúra megmarad, az egy következő szép teljesítmény.
A céges kultúra alatt mit értesz?
Őszintesség, transzparencia, egymás tisztelete, kitartó és kreatív munka, ilyenek.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Talán ez a beszélgetés is azt igazolja, hogy nem csak hangerő létezik a világon. Egy halk, introvertált ember is lehet érdekes. Én legalábbis nagyon élveztem a beszélgetést Galambos Mártonnal. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten egy igazi krakélert, a magyar rádiózás fene gyerekét, Szilágyi János mutatom be nektek. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti is.
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beton Studio. Ez egy Beton podcast.